Az elmúlt napokban több százezren tüntettek Franciaország szerte a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. Párizsban a tüntetők autót és szemetes ládákat is felgyújtottak, a rendőrök pedig könnygázzal oszlatták szét őket. De miről is szól a kormány javaslata, és mi nem tetszik a franciáknak? Erről is beszélgetünk a következőkben Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel, a franciapolitika.com blog házigazdájával, akit már a vonalban köszönhetek. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi ütötte ki ennyire a biztosítékot a franciáknál?
Az, hogy Emmanuel Macron köztársasági elnök a választási ígéretéhez híven egyébként a nyugdíjreformot kezdeményezett, amely alapvetően a korhatár emeléséről szól. Eddig 62 év volt a nyugdíjkorhatár, ezt 64-re szeretnék emelni. És a francia közhangulatban eddig, ha tetszik, ez kevéssé volt benne, hiszen ezt a 62-t is sokalták, nem is kevesen, vannak olyan politikusok, akik hosszú idő óta azzal kampányolnak, hogy ez a 62, ez 60 legyen. Tehát, hogyha a francia kontextust nézzük, akkor azt látjuk, hogy pontosan a fordítottját kapja nagyon sok választópolgár, mint amit szeretne, és amit nagyon régóta mondana. Természetesen vannak olyan szereplők, akik nem hogy 64-et, hanem akár 65-öt, vagy még többet is el tudnak képzelni, de hát azért ha azt mondják, hogy 60 vagy 65, akkor vélhetően nagyon sok választópolgár inkább ezt a 60-at hallja meg, és ezt szeretné. Sokan ezt kezelik szociális fejlődésként, progresszióként, tehát úgy élik meg ezt a nyugdíjkorhatár emelést, mint egy szociális jog megvonását, mint egy visszafelé fejlődés. Tehát akik nem támogatják a reformot, azok vélhetően így gondolkodnak.
Hát most számokkal dobálóztunk, 60, 62, 64, 65. Mivel indokolja a párizsi kormányzat a nyugdíjkorhatár emelését? Miért van erre szükség szerintük?
Erre szoktam azt mondani, hogy hálás vita téma az indoklás. Megjelent egy szokásos jelentés a nyugdíjrendszer stabilitásáról, hát ez nyilván ilyen projekciókat tartalmaz, és hát többek között erre hivatkozik a kormányzat, hogy most ugyan nincs még baj a nyugdíjrendszerben, de a következő évtizedekben lesz egyfajta egyensúlytalanság, amit ki kell egyensúlyozni, és hát most kell lépni, amikor még nem ég a ház, amikor nincsen nagy probléma. Természetesen vannak, akik azt mondják, hogy hát jó, de most nincs nagy probléma. Majd lehet, hogy lesznek egyensúlytalanságok, de nem most, tehát nem annyira sürgős ez a dolog, álljunk neki, beszéljünk róla, egyeztessünk. Hozzáteszem, azért volt egy hosszú egyeztetési folyamat szeptember, október, november, december környéken. Korábban akarta Emmanuel Macron ezt a reformot megcsinálni, csak hát akkor a politikai elit akkor nagyon erős nyomást gyakorolt, hogy adott esetben meg is buktatná Elizabeth Borne kormányát. Ezért inkább eltolták egy kicsikét, mindenféle egyeztetéseket szerveztek. Ugye jelen pillanatban a francia kormányzat a parlamentre számít alapvetően, tehát hogy ott a republikánusokkal, a jobboldali konzervatívokkal meg tud egyezni, és akkor hát mondjuk úgy, hogy parlamenti úton elintézheti a dolgokat, és nem az utcával kell tárgyalni.
És a republikánusokkal, a parlamenti republikánusokkal egyeztettek, vagy pedig a szakmából, szakértők soraiból is beleszólhatott valaki ebbe a koncepcióba?
Hát ugye egyrészt van nyilván a francia kormányzatnak egy erőteljes háttérapparátusa, egyeztettek szakszervezetekkel. Itt érdemes megemlíteni, hogy nem sikerült a szakszervezeti egységet megtörni. Ezt mindig szeretik a francia kormányzatok, hogy hát a reformista szakszervezeteket megpróbálják leválasztani a radikális szakszervezetekről, és akkor lehet mutatni, hogy hát lám-lám a reformistákkal lehet tárgyalni, a radikálisokkal nem. Tárgyaltak pártokkal, igen, a republikánusokkal is, és folyamatos az egyeztetés technikai kérdésekben, mert hogy hát ez a 62 tagú frakció nem egységes, vannak olyanok, akik hát többet szeretnének, az többe kerülne, engedményeket akarnának, és ugye a Macron pártnak aggódnia kell, amiatt is, hogy a saját bal szárnyán esetleg veszíte szavazatokat. Szóval megy a parlamenti matematika, mert hogy ugye nincs abszolút többség, és hát nagyon szűk az a mesdje, ami mozogni lehet, ez zajlik a háttérben, meglátjuk, hogy meg lesz ez a többség. Ugye megpróbálják majd úgy csinálni ezt a parlamenti elvárás, hogy minél gyorsabban vége legyen, mert hát itt van egy kis parlamenti obstrukció, ugye a baloldal nagyon sok, hát több ezer módosító javaslatot nyújtott be, úgyhogy hát éppen most jelentették be, hogy vissza is vannak pár százat, pár ezret, hogy egyáltalán eljusson odáig a parlament, hogy a hetedik cikkely, tehát a korhatárt tárgyalhassa első olvasatban, úgyhogy itt azért kis technikai trükkök is vannak, hogy kikivel miben egyezkedik, miről lesz egyáltalán szavazás, hogy jut el a szenátusig, úgyhogy a háttérben óriási taktikázás zajlik, hogy meglegyen a többsége ez a javaslatot.
Inkább arra lennék kíváncsi, hogy nem is annyira politikusokkal vagy a szakszervezetekkel, hanem szociológusokkal, demográfusokkal, gazdasági szakértőkkel történt-e egyeztetés, illetve mi ezeknek a szakembereknek a véleménye a tervezett nyugdíjreformról?
Amikor az előbb utaltam erre a bizonyos jelentésre, akkor van egy konzultatív testület, ezt készítette, tehát azt tudom mondani, hogy az egyeztetés az nem kizárólag a reform kapcsán merül fel, hanem tulajdonképpen folyamatos. De hát nyilvánvaló az, hogy most itt legyen egy korhatár emelés, és azt az opciót választotta a kormány, hogy meg se várja, hogy bármiféle egyensúlytalanság előkerüljön és fölmerüljön, az nyilván politikai döntés. Tehát nyilván vannak olyan szakértői a francia kormányzatnak, vagy olyan konzultatív eljárásai, amikkel időről időre hát konzultál az ön által említett szakemberekkel, de hogy az, hogy ezt most így ebben a formában kell meglépni, az nyilvánvalóan politikai döntés volt.
Egyébként Franciaországban is olyan rosszak a demográfiai kilátások, mint Szlovákiában, vagyis hova tovább egyre kevesebben lesznek, akik a számos nyugdíjasra tudnának dolgozni?
Igen, tehát a projekciók azt mondják, hogy az aktívaknak az ellátottakhoz viszonyított aránya az jelentősen csökkenni fog. De hát ugye ezek ilyen sok évtizedre előre számított projekciók, és hát tudjuk, hogy ezek a kivetítések azért hát mindig csak modelle, de igen, arra lehet számítani, hogy sokkal kevesebb aktívnak kell majd eltartani a idézőjelben a nyugdíjasokat, mint akár jelenleg, akár pár évtizeddel korábban.
Mennyire egységesek egyébként a szakszervezetek, a reformista és a radikális szakszervezetek a nyugdíjreform megítélésében? Ez egy olyan elképzelés, amely senkinek sem tetszik?
Nagyon fontos, amit kérdez, szerkesztő úr. Igen, egységesek ebben a kérdésben, de nem mindenben, és szerintem ez lesz a következő hetek nagy politikai problémája, vagy nagy dilemmája, ha tetszik. Ugyanis a következő szakszervezeti akciónap az 16-án, tehát holnap után lesz. Ott még egység van, ez egy hasonló tüntetés és sztrájk lesz, mint amit eddig láthattuk többször. Ugye legutóbb itt a hétvégén több mint 1 millió ember megint kint volt az utcán. De március 7-ére egy következő akciónapot szerveznek, és a radikális szakszervezetek idézőjelben szeretnének bekeményíteni, tehát például tartósabb sztrájkokat indítani. Ugye ez a megfogalmazás, hogy március 7-én megállítják Franciaországot, vagy szeretnék megállítani Franciaországot. Na, ezzel kapcsolatban viszont már ilyen finom jelzések érezhetők, hogy esetleg megbomlik a szakszervezeti egység. Nem tudom, hogy a kormányzat szeretné megbontani, és ezért olvasunk erről, vagy ténylegesen már bomladozik. Ez ugye egy nyitott kérdés. De az, hogy ez egy potenciális feszültség téma lehet a szakszervezetek között, az egészen biztos, és hát nyilván, hogyha a kormányzat taktikázik, akkor vélhetően erre majd meg is próbál ráerősíteni. Ugye a közvéleményt lehet egy kicsit igazgatni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a közvélemény ott van a tüntetéseken, támogatja a sztrájkokat, és alapvetően hát erős ez a front, ha tetszik. Még a nyugdíjasok táborába is sikerült az ellenzőknek idézőjelben beleharapni, akik azért elég stabilan szerették támogatni a mindenféle nyugdíjreformokat. De hogyha a közvéleményt egy kicsit a szakszervezetek ellen lehet fordítani, az nyilván a kormányzatnak egy politikailag előnyös dolog lenne, úgyhogy én a következő hetekben pontosan ezt az egységet fogom figyelni. Igaz-e, hogy ezek a konfliktusok éredeznek, és mit tesz a kormányzat annak érdekében, hogy esetleg ezeket szítsa és a közvéleményt a tiltakozások, sztrájkok ellen fordítsa. Ez a politikai tétje annak, ami az utcán zajlik.
És hogy kell elképzelnünk azt, ami az utcán zajlik? Hogy néznek ki ezek a tiltakozó akciók? Gondolom Franciaország szerte több helyen is sor került ilyenekre az elmúlt napokban.
A felvezetésben említett összecsapásokat azért nem ez a nagy kép. Tehát inkább az a benyomása az embernek, hogy sok ember is viszonylag békésen vonult föl. Ugye a francia tiltakozási, tüntetési kultúrában időről időre előkerülnek ilyen rendbontó elemek, akik hát megpróbálnak rátelepedni, balhét csinálni mindenféle tüntetés margóján.
Nyilván ezeket tehát ismerjük, ezeket látjuk a tévében, és a beszámolók is erről, ezekről a látványos tüntetésekről szólnak.
Természetesen, hiszen ja, annak van hírértéke, ami normaszegő és zavaró, de azért a nagy kép az inkább az, hogy ezek békés tüntetések, sőt a hétvégén nagyon érdekes dolgot olvastam, hogy nagyon sokan, ugye most iskolai szünet is van, és ezzel ütközött a hétvégi tüntetés, családostól mentek az emberek tüntetni, tehát ez is megjelent, ami hát megint csak arra utal, hogy hát ez inkább egy ilyen békés tömeges megmozdulás, úgyhogy, és ez most már ugye a harmadik vagy a negyedik volt, és ezt a mobilizációs szintet, ha tetszik, tehát ezt a mindenképpen millió feletti mobilizációs szintet tudják tartani a szakszervezetek, tehát nem tudok arról beszámolni, hogy itt adott esetben egyrészt nagyon-nagyon radikálisan csökkenne a részvétel, bár a múlt hét keddi az kicsit kilógott lefelé a sorból, és hát igazából arról sem tudok beszámolni, hogy esetleg egy nagyon erőszakos hát formába fordulna ez a dolog, hát nyilván a kormányzatnak ez is idézőjelben politikailag szervező lenne, mert akkor el lehetne mondani, hogy hát itt az utcatör, zúza kormányzat megdolgozik a parlamentben, tehát ugye ezek mindig hogy mondjam, kockázatos dolgok a szakszervezeteknek, egyelőre ezek ilyen kisebbségi dolgok, amit hát jellemzően elő szoktak fordulni tüntetések margóján Franciaországban.
A tüntetésekről, a tiltakozó megmozdulásokról már szóltunk. Mi a helyzet a sztrájk terén? Voltak-e vagy vannak-e munkabeszüntetések, és ha ilyen, igen, akkor milyen szektorokban?
Voltak, és vannak. Hát itt érdemes megemlíteni mondjuk kettőt, különösen az oktatást, ahol például volt olyan sztrájk nap, amikor 70% sztrájkolt, volt olyan, amikor 50%, tehát elég erőteljesen mozdultak meg a közszolgálatban dolgozók, hogy a Franciaországban az oktatás egyébként is egy kiemelt terület, és hát megemlíteném a közlekedést, ahol szintén jelentős fennakadásokat tudtak ezek a sztrájkok okozni, és az a bizonyos március 7-től kezdődő idézőjeles megbénítjuk Franciaországot felhívás, ez többek között a közlekedésre vonatkozik, hogy ott folyamatos és ilyen gördülő sztrájkokat indítsanak, és ne csak ilyen pontszerű akciónapokon tiltakozzanak. Tehát például a párizsi tömegközlekedés az hát potenciálisan az egyik terület, ahol azért már aktiválódnak, hogy ott esetleg hosszabb tiltakozásokra lehet számítani. Ugye eddig azért nem látszott az, hogy ezek a sztrájkok érdemben bénítanák, vagy a választópolgár számára idegesítő módon bénítanák az országot, tehát ez is mindenki elfogadta, látta. Tehát akkor ezek ilyen idézőjelben nehéz napok lesznek, de akkora a támogatottsága a tiltakozásnak, ugye annyian ellenzik a nyugdíjreformot, hogy egyelőre ez a kérdés csak a politológusok meg az elemzők számára volt érdekes, hát meglátjuk, hogyha a sztrájk kiterjed és tartós lesz, vagy esetleg mondok még egy érdekességet, az olajfinomítók, ugye ez egy korábban is itt voltak stratégiailag elhelyezett sztrájkok, amik elég komoly problémákat tudtak okozni az olajellátásban, tehát amikor már a mindennapi ember hosszan érzi ezeket a problémákat, akkor nyilván mi helyzet lehet. Egyelőre azt tudom mondani, hogy voltak sztrájkok, és bizonyos szektorokban jelentős mértékben követték.
Nincsenek egyébként pozitívumai ennek a reformnak, vagy a franciák nem látják a pozitívumait ennek az elképzelésnek? Hát közel 2 millió kis nyugdíjas számára 1200 euróra növelnék a minimál nyugdíj havi összegét, ez azért nem kevés.
Igen, de ezzel az intézkedéssel is vannak, hát mondjuk úgy, hogy idézőjeles dilemmát, mert hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy nem lesz 1200 euró alatti nyugdíj, hanem ez azokra vonatkozik, akik egy, ezt így mondják a franciák, hogy egy teljes karriert letöltöttek, és minimálbérre voltak bejelentve. Tehát akiknek megvan a szolgálati ideje. És hát ezen zajlik a vita ténylegesen, hogy akkor ez mennyi embert érint, igen, valóban ez a 2 millió szám szokott előkerülni, és lesznek-e olyan kis nyugdíjasok, akik valahogy kiesnek ezen a szűrőn. Hát nyilván a kormányzat ezt az 1200 eurós minimál nyugdíjat szeretné felmutatni, mint egy szociális előrelépés, de a hosszú ideig dolgozó emberek karrierje, tehát akik mondjuk 16, 17, 18, 20, 21 éves korban kezdenek dolgozni, beárnyékolja ezt ez a vita, illetve hát a nők helyzete, mert hogy az, hogy mi számít bele a női nyugdíjba, az egy hosszú-hosszú vitát eredményezett, és azért volt miniszter, aki bírt olyat mondani televízióban, hogy hát igen, bizonyos nők rosszabbul fognak egy kicsit járni. Tehát olyan technikai dolgokon vitatkoznak, amik viszont nagyon jól megragadhatók a választópolgár számára, és ez hát azért inkább a tiltakozás felé tolta a polgárokat.
Ez a nyugdíjreform egyébként differenciáltan áll hozzá a nők és a férfiak nyugdíjkorhatárához?
Nem. Tehát a 65 év az egységes. Pontosan ez a vita, hogy akkor aki kiesik a munkából gyermeknevelés miatt, hány negyed évet tud validálni, fél évet tud validálni. Tehát ezek ilyen, hogy mondjam, tényleg részletkérdésnek tűnnek, de adott esetben elképzelhető, hogy mondjuk pár hónapig többet kell dolgoznia valakinek ilyen okokból. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a nyugdíjkorhatár az egy része a nyugdíjrendszernek, egy nagyon fontos része, de az, hogy mennyi szolgálati időt kell összegyűjteni, és mi számít szolgálati időnek, az lehet még fontosabb, és hát ilyeneken hosszan-hosszan vitáznak a francia politikai elitfangjai.
Ha már a francia politikai elit tagjait említette, a francia miniszterelnökről nem sokat hallani, pedig a hírek szerint ő viszi a hátán a nyugdíjreform ügyét, és ő az a bűnbak is, aki Macron helyett állja az ütéseket.
Így van, ez a miniszterelnök alkotmányos feladata, ha tetszik. Ha cinikusan mondanám, azt mondanám, hogy ezért találták ki 1958-ban, hogy legyen miniszterelnök. Ez egy nagyon klasszikus szereposztás. És Elizabeth Borne, akit ugye kicsit lebecsültek, amikor kinevezte Macron, hogy hát egy hideg technokrata, aki ugyan nagyon jól ismeri az ügyeket, de nem egy politikus. Bizonyos értelemben eddig is már bizonyította, hogy képes politikusként viselkedni, de hát az igazi teszt az nyilvánvalóan az lesz, hogy ez a nyugdíjreform átmegye. Hát vélhetően az egyeztetései, ugye a szakszervezeti pártos és egyéb egyeztetései után ő döntötte el, hogy akkor itt a parlamenti út lesz, hogy társadalombiztosítási módosítóként adják be, ennek ugye alkotmányjogi következménye lehet, mert hogy család a törvény, és ezt nem nagyon szokta szeretni az alkotmánybíróság. Vélhetően ő döntötte el, hogy megpróbál többséget gründolni, és nem a 49-3-mal próbálkozik, ami ugye a szavazás nélküli átnyomás. Tehát az ő politikai karrierje, az ő politikai jövője, ha tetszik, ott van ebben a reformban, de az, hogy idézőjelben ő a bűnbak, és hogy hát kinyitja az ember a reggeli sajtót, és akkor Elizabeth Borne és az ő személye a kérdés, ez bele van kódolva a rendszerbe. Azért találták ki a miniszterelnököket, hogy az ilyen kellemetlen ügyeket úgymond elintézzék, és hogyha ők maguk ezzel nagyon kellemetlenné válnak, akkor leválthatóak legyenek. Azt akarom ezzel mondani, hogy senki ne lepődjön meg, hogyha 2026 végén nem Elizabeth Borne fogják hívni a francia miniszterelnököt, teljesen normális. Az a kivétel, azt kell megmagyarázni, amikor egy köztársasági elnök nem tudja, vagy nem akarja valamiért leváltani a miniszterelnököt.
Igaz, hogy 1200 euróra emelik a kisnyugdíjasok havi áradékát Franciaországban, azonban csak 64 éves korukban mehetnének nyugdíjba a franciák, akik országszerte tiltakoznak a javaslat ellen. A nyugdíjreform miben létét és fogadtatását Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel, a franciapolitika.com blog házigazdájával elemeztük az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.